A kertből vers lett. Csorba Győző emlékműsor. Összeállította Parti Nagy Lajos.
Triptichon, a 60 éves Csorba Győzőnek. A költő. A szonett ezüst szelencéje illik metszett arcához, szabályhoz szabály. Illik, sorvégen kinéz, föllejár, mint nyári vödör oldalán a friss víz. Kívül marad, ha belekényszerítik, s belül, ha a szem kívül rátalál. Mégis egy tömb, mint élet és halál, s jobbik részével e szavakban sincs itt. Keresi csak ízét titkát a száj, ha vájúhoz tereli a szabály, és kotyvalék kortyai keserítik. Köszöntse fű, fény, visszag, muskotáj, a kerge élők mind, akik megértik, hogyha amott van, akkor most miért itt? Ő is, meg ő is. Kimondatlanul, de tudhatóan, ő is, meg ő is a magáét, az éhes testét, sajgó testét, a testben vergődő madárét. Velük, velük még ide kötve. S mi van rajtuk kívül? Mi szó? A ragasztó? A légűr? A csomó? A nagy sem-sem dimenzió? Ki ártott? Megtudta-e? S arról kinek? A madaraknak? Európában Szent Ferenc, mentségül a többi bolondnak. Inkább a szem, a fül, az orr, a nyelv, a bőr bukását, mundérban, szárnyal, ő is, 4 milliárd egy koccanását. Alattuk velük. Motto Csorba Győzőtől. Csupán a vadszőlő pirosló zászlói lengenek. Igen, a vadszőlő, a sereg, az elporzó zöld után vonuló magányos hadosztály vörös zászlói, igen, a belőlük szabdalt Prométheusz irodájába lepecsételt útlevelek. Alattuk, velük talán igazolható, hogy miféle ügyben, hogy mindvégig, hogy honnan, hová, velük talán még befelé is a partizán igyekezett a halott idege határban. Alattuk, velük nem reménytelen a tiszta hazatérés, van okunk értelmes ábraként csusszanni ki a viszontagság ollóiból, van jogunk a hintázó zöld győzelmeihez, hiszen ránk tekintve tudják csak, mi volt itt, mi lesz itt.
Alkonyat a város szélből. Szökik már a fény, lám a szótlan, magos tetőkön szalad szál, s a józan tetők kigyúlnak, lobognak, szelid mágja most a város, mely ott ég a hegyláb előtt a tálvölgy ölében. Tovább száll a fény, fogas dunna felhők ezüstjén lebeg, finom pír az arcon, tovább száll a fény, a mélyék színén még kicsit tetszeleg, s tovább száll megint, és a mély elnyeli. A tárgyak homályos szívéből kilép a fátylas sötétség, siets, meglepi a földet, csomókban lapul szerteszét, csorog, mint a víz, és pocsétákban áll a bokrok tövében, s a jégarcú hold elindul hűs útján, fehér nagy madár elindul hűs útján a vakfák alól. Séta és meditáció. A kényes őszi nap mindenhová elér. Ennyi fény, ez már a fény utolja. Rezgő fényoszlop a jegenye, óvatos forrás iparkodik lábánál, hangja sincs. A koporsóra itt nem gondol senki. Halhatatlan hittel építi házát, erődíti és béleli. Gyanútlan, sétáló, számottátom minduntalan. Ifjú koromban váltig undorodtam. Kalodaváros, börtönváros, sivatagváros. Nagyon sajnáltam magam érte. Ház nőtt az üres telkeken, a dombokon, a réteken, a bolgárkertek salátái, káposztái, zöldségei házakká változtak, s ahol a labdát rúgtuk, a gyakorlótér roppant gyep négyszöge. A hűtlen bűnhődik. A régit sem felejtheti, az is benne van, ami nincs, az is benne van, ami van. Most a hűnél hűbbnek kell lennie. Nagy kerekes hidak, piaci bódék, konflisok a Széchenyi téren, árkok, eperfák, öreg temető, fatelep, tehéncsorda, buzaföld, kanyargós, ródlipálya lejtők, madarak és fák napja, régi tettye, kaszárnyaablakok alatt komiszkenyérért csiránkozó kölykök, vaskos beszédű, kopott lányok. Bennem van minden, ami nincs, s bennem van minden, ami van. Ó, bűvölő város, sokarcú, ha kérdeznék, nem tudnám, hogy milyen vagy. Nyugalmak, zajok fészke, kőszürke és levélzöld, hegyen hivalkodó, völgyben rejtőzködő, tegnap előtt és holnap utáni, makacs, munkás, kéjjel lustálkodó, ölpuha, aszkéta rideg, aggastyán bölcs, kamasz meldöngető. Ha kérdeznék, nem tudnám, hogy milyen vagy. Nekem a város mindörökre. Ennyi fény, ez már a fény utolja. Az ősz kirakta foltjait a tájra, ölében viszi a mecsek a télbe embereid és házaid. Ars poetica. Kimondani, kimondani. Ismerni kell a rejtezőket, a köddel együtt eltűnnek a rémek. Miért örülnek szörnyeimnek? Minek botránkoznak meg értük? A saját szörnyeikre néznek. A pokol korhoz kötött. Újra, újra alá kell szállni ellene. Fekete szavak szárnyán kél a nap. Lélek és ősz. Akvarell táj. Kőlélek, márványlélek. A márványnak nem árt a pára, nem árt a kőnek. Láthat a szem bolyhos kontúrokat, zilált síkokat, omlatak szerkezetet, a lélek kő, márvány a lélek, a változó évszakra mit se hederít. A lélek évszakai mások, a lélek ideje más. Vénebben jár a vén tőkék és fák között, ismeri makacs ritmusuk, buzgó rapságuk, ismeri gyámoltalan védekezésük, hogy mindenről lemondanak, csak megmaradjanak, kopáron, szürkén, bármiképp. Egy nyári lepkék, bogarak, tébolya, pezseg mindenütt. A pusztulás előtti láz kavarja, űzi őket. A lélek kő nyugodt, előre s vissza tudja már,
lepkék bogarak istene, kiben szorozva, osztva jelen van sorsuk, lényük, valahány mozdulása. A pára majd felszáll, a lepkék bogarak tébolya kihúny. Új arcot ölt a táj, aztán megint, cirmosodik a szem, kutya mélyül, sötétedik, a lélek kő, márvány a lélek, szigorú és kemény, legfőjebb néhány karcolásnyit változik.
Az öreg Milton. Ú, látomásom! A bukás után akkor se hittem volna, álmaimban se hittem volna ezt a gyatrulást. Nem arról van szó, hogy a nagyszerű sátánt reméltem megtalálni a síralmas bűnösök bandáiban, s hogy a naplelkű angyal Tráfáját kerestem a vallásos egyletekben, vagy a papok között, és még azt se vártam, hogy Ádámrangú lényeket lelek a szürke nyüzsgésben. De ennyi korcsot, ilyen szutykos kicsiny kókler hadat, mely a hatalom morzsalékain cívódva a hatalmasok mosolyringyrongyait vadássza, hogy belőlük zsandár öltönyt varasson, és amely nem kétszínű, de 77 színű, s mellett döngetve váltogat hitet, s ilyen türelmes birkákat, akik nem csak megnyírni engedik maguk, hanem a nekik lökött keserű füvet is lelkes hálával zabálják. Haj, ennyi korcsot! Túl az Édenen összébb ment a világ. Kiüzetés lett az én sorsom is. Menj és pokol térségein ki biztosan mozogtam, Sturkesztántól Rómáig, Mexikóig. Ma ágy és asztal közt is csak botorgok. Vak vagyok, bírhatlan sok volt a fény. De jobb így, új mocskot nem láthatok, s a régit meg kimossatám belőlem a belső tündöklés. Hogy csak ne vessem a teremtése gyönyörű hibáit lányaim, kik naponta meggyaláznak, ne vessem, hogy fázós ebként kucorgok, s a szomszéd fűszeres lett kényura.
Csorba Győző részben alkati, részben életrajzi okokból kezdettől fogva melankólikus költő volt. Mint hídról letekintőt az örvény, úgy vonzotta az elmúlás, vagy inkább az elmúlás fájdalmának gondolata. 21 éves korában József Attila halálakor már leírja, és az első verses kötetének talán legsúlyosabb mondata, hogy mehetnékem van nekem is. Nem sokkal később pedig lefordítja Élinán a nagy középkori francia költő haláltánc versciklusát. Később, ahogy múlt az idő, ez a téma nem csak életrajzi aktualitást nyert, hanem a látszat szerint már-már egyeduralkodóvá is vált költészetében. Hangsúlyozom azonban, hogy ez csak a látszat. Ahogy telt múlt az idő, és Csorba Győző, úgyis mint költő, úgyis mint húsvér ember, egyre közvetlenebbül szembesült az élet végső kérdéseivel, költészetében egyre erősebbé vált a felfedezői szenvedély. Ennek hangja pedig távol áll az elmúlás elégikus panaszától. Egyik kései versében Livingstonnak nevezi magát, aki fel akarja fedezni a titokzatos és, hangsúlyozom, távoli öregség Afrikát. Fontos a távolság. A lírai én nem azért érzi távolinak az öregséget, mert az még várat magára, hanem ellenkezőleg azért, mert ott van ő a kellős közepén, és elvész számára minden kapaszkodó, elvész a mérték. A latin grammatikáról írt versében azt az új, lényegre mutató tudást írja körül, amihez egy másik, külsődlegesebb tudás, a latin nyelvismeret elfelejtése segíti hozzá. Az Apám, öcsém című versében az egymásnak feszülő életkorok drámaiságát szólaltatja meg, a kisgyermekkorban elveszített apa a többszörös túlélés által válik megszólíthatóvá, és így lehet remény rá, hogy válaszol is. Csorba Győző kései költészetén keresztül az élet szélső tartományai emelődnek be a költői szólamba. Ennek építkezése talán nem nagyon látványos, de nagyon messzire vívő, és a maga módján nagyon radikális.
Dans macabre. Április a kegyetlen kihajtja az orgonát a holdföldtől. Eljött Vas István átokföldje. Hát kihajtja, és már március is, és nem csak az orgonát, ki az őszi levelekkel betakart passzív, szenvedő, nem tevékeny szívből is a már huny szemű, s végső alvásra készült álmokat, és vágyakat, és indulatokat. Kihajtja, kihajtja, s töredezik a felszín, és csillagsugár irányban szétrobban az örvendő fájdalom. Kihajtja a gyermeket, aki ott lóg élő apja kezén, sillabizálja a cégtáblákat, Concordia, C-vel, temetkezési vállalat, Pounds, Z és Kutna rövidáru és szövet, aztán a március 10-i, néhány napja volt az évforduló, iszonytató delet, bátyám, halott ő is, jöttét a hírrel, hogy papa, s kihajtja sorban a megboldogult szerelmeket, hogy újra éljenek, pedig a roncs idegpályák veszélyes játékba sodródnak. Lám a libák a Dunatöltés oldalán, Stera az első, a mezitlábas parasztlány, a 12 éves csodálatos gyereknő, az első varázsital korty, amióta ünnep az ölelés, amióta nincs mélyebb fájdalom, mint a könyörgő szóra érkező nem. Hát kihajtja azt is, ami csak ebbhogy, vagy úgy se süllyedt még alá a holt földbe, amit jól lenne csöndesen nagyon mélyre temetni, hogy ne csak április legyen véle tehetetlen, hanem egyéb erőszakos erők is, mikor kegyetlenségre vetemednek. Kihajtja, kihajtja, rablóidő, hagynom kellene, hogy mit egyszer markába fog, vihesse békén, hisz ha belé kapaszkodom, körmöm szakítva, elragadja úgyis. Ó, a vénség bohóc mozdulata, hogy a bohóc nem tudja, hogy bohóc. S megdöbben, ha régi áhítatára nevetések buffannak innen-onnan, holott úgy szeretné, hogy ami szép, gyöngét, figyelmes, kedves és komoly, mert volt ideje megtanulnia, benne legyen mind-mind e késői egyetlen méltó ceremóniában, s a nevetések fintorok helyett ünneplő hangulat venni körül. Kihajtja, most már április valóban, a hajszág bokros szorongásait, melyek többé nem ökölbe szorítják, megadásra emelik a kezet, mivel kivéthetetlenek, hiszen belülről támadnak, miként a fontos belső szervek megzökkenései, mikről nem tudni még mivé lehetnek. Szégyen, szégyen, szégyen. Kihajtja április a kegyetlen a zajos zenebonákat, vérvigalmait, s kényszeríti a fáradt lábakat hideglelős bakkecske hopszaszákra. Ó, sallangos, rikító, dansz makabr. Egy nyári virág. Egyetlen nyár az egy nyári virágnak teljes virágöltő. Nem bírok soha társa lenni. Semmiképp se bírok májusban, júniusban például, amikor ő 10-15 vagy 20 éves hévvel, szomjúsággal és éhséggel él. Csak izgatottan figyelhetem, talán kicsit gyanakodva, olykor elérzékenyülten s emlékezőn, min jutott túl, min van még innen, s hol áll egyáltalában. Esetleg kiszámíthatnám azt a szeptemberi vagy októberi napot, amikor egykorúvá válunk. Csak villanásnyira. Elmegy mellettem, de pillanatra szinkronba kerülünk. Aztán már csak utána nézhetek, csak tisztelhetem, ha éppen elfog a jámborság és a kegyelet, mert menthetetlenül elébe öregszik. S lesz számomra aggastyán, talán soha meg nem tudható tudásuk tudója. Lesz végül kerek életű halott, amit én magamnak csak szorongva remélhetek. Kertem. 21-néhányadikszor látom, ahogy a kert az őszbe lassan beandalog. E kert, mely ugyanaz még, s nem ugyanaz, mert sok halottal ért meg egy-egy tavaszt. S ha a halott fák, bokrok közé megyek, az is valaki holt lesz, nem én leszek. S nem is egy, rajnyi holt jár a gyomtakart utakon, s tudhatatlan ki merre tart. Melyik már nincs bokornál áll meg s motoz, melyik már nincs fa árnyán, dől fűbe most, melyik már nincs gyümölcsből, sányat szakít, melyik már nincs virágra, csodálkozik. 21-néhányadikszor, s még mennyiszer. Lesz majd egy ősz, s talán már itt van közel, mikor az élő nem küld már holtakat, s a kertben szellemek nem bolyonganak, csak a tárgyak zörögnek, még nyugtató csönddel nem száll le rájuk a néma hó. Simeon tűnődése. Én, Simeon, kin rajta volt a lélek, s talán még rajta van, ki várta a vigasztalást, s ma is várja, de folyton horgadóbban, mert harapás, rágás helyett eljő lassan a csámcsogás kora, mert a nemző ágyék helyett eljő lassan a férfi szégyene, mert a körülmetszett szavak helyett eljő lassan az ázott motyogás. Én, Simeon, még megpróbálom karom, emelgetek ezt-azt, és figyelem magam, tudnám-e majd. De mind gyanúsabb a készülő kéz, megbírná-e még a gyermeket? Gyanús a boldog áldásra, ünnepi szavakra rendelt száj, képes lesz-e még kinyílni és hazugság nélkül szépet mondani? Vagy hát az is lehet, hogy itt járt már a gyermek, s nem volt rá szemem. Nem is sejtettem, hol, mikor, milyen külsőben, formában, kinek, minek a képiben, esetleg egy órányi vagy egyetlen percnyi gömbteljességként, vagy egy vers, sor, kéz, szem, öl, kölyök mezében itt járt, s nem ismertem föl ostobán. Kikérte az ígéretet? Én nem. De az anélkül is mindenkinek kiosztatik. Csak a folyton nagyobbnak várt miatt könnyű a tévedés, most már tudom. Az ablaknál ülök, nehéz tavasz, kincseket mutat mégis a világ. Remegés bélel, hűs kételkedés, én, Simeon, előre s hátra nézek, és kétfelé tanácstalan vagyok.
Fordítva inkább. Lehet, hogy egy reggel nem indulsz. Lerogysz, lábad végképp kitörve. Meglódul a lakás, bolondul, s alázuhan az ég a földre. Toporgok majd, békjóban állat, erőm kifogyva nem menekszem, nézem cipődet és ruhádat, néhány perc, s éveket öregszem. Gonosz vagyok, fordítva inkább, úgy nyilván könnyebb lenne sokkal, nekem könnyebb, s neked kibírnád. Hogyan, miként rossz napjainkat, eszköztelen alázatoddal értem, s helyettem is kibírtad.
Túl későn válaszoltam, túl későn mentem le, túl későn gondolom ezt is itt, túl már mindenen, hiszen majdnem egy éve, hogy nem járok Pécsre többet. Igazából nincs is többé dolgom ott, ha akad, nem szívesen megyek. Nekem nem csak a város, de már maga az oda vezető vonatút is valahogy egyet jelentett a csorbagyőzőjéknél töltött délutánokkal. Most, hogy ez már nincs, az ismerős környezet hirtelen visszaváltozott véglegesen idegenné. A pályaudvarról mindig gyalog sétáltam fel a Damjanics utcáig, Virágot a pizzéria mellett vettem a busz megállóban. Amikor legutoljára jártunk ott Pálinkás Gyurival, a bolt be volt csukva, Virág nélkül érkeztünk. Akkor is, amikor legelőször Mezei Kati vitt el a Győzőjékhez, egy téli vasárnap, talán február volt. Minden üzletet zárva találtunk, utána meg csak tetézte a zavaromat a legelső elhibázott gesztus, az a hülye kéznyújtás, ami aztán végig nem hagyott megszólalni. Évekkel később történt, hogy egyik barátommal a Hiány című verset idéztük. A fő mozdulat is maga az imájé, nekem talány. Akkor jutott eszünkbe, hogy talán innen jönnek a csöngetjük is, az egyetlen hangszer, amit meg tudott szólaltatni. Lehet persze az egész véletlen, puszta szeszély is, nem tudom. Ahogy befordultam a Damjanics utcáról és a kisösvényen leereszkedtem a házig, már a bejárati ajtó fölött is egy kolomb lógott. Lóg most is egyébként, minek folyton a múlt idő. Tett egyet a jelenkor szerkesztőségében is az ajtó fölé, láttam tavaly, ott van. Tele volt velük a lakás. Csengők, harangocskák mindenütt, szinte ellepték a szobát. Körben a polcokon, felakasztva az ajtó felett, még a gázkonvektoron is. Jó volt mindig mindet ugyanott és ugyanúgy találni. Állandóságot, biztonságot sugaltak. Az embernek az volt az érzése, hogy minden a helyén van, s ettől aztán valahogy az idő múlása sem tűnt fel. Pedig nála mindenek körül forgott. Nagy kerek óra volt a kert a ház körül, ez mutatta az évszakokat, az éveket. Bent a lakásban is. Az óraketyegés állandó háttérzaja volt beszélgetéseinknek. Volt egy a belső szobában a falon, azt különösen szerette, a lányától kapta. A betegsége alatt arra látott rá, azon nézte, hogy mennek a percek, nagyon lassan. A másik a nappaliban állt a telefon mellett, én meg azon néztem mindig, mikor kell indulni a vonathoz. Izgultak, lenne késem. Kaptam útravalónak gyümölcsöt, süteményt, egyszer rántott húst is. Istenem! Szerette, ha az ember pontosan indul, pontosan érkezik. Életszabálynak tűnt ez, hogy pontosnak kell lenni, ha már egyszer. Ha már egyszer. Egyetlen olyan alkalom volt, hogy lekéstem a buszt, és nem mentem, hiába vártak. Akkor komolyan haragudott, mert ha várt valakit, egész nap nem tudott dolgozni. Várva nem lehet, így vagyok ezzel én is. De még a pontosságról valamit. Amikor 90 novemberében leutaztam, minthogy november 15-e kedre esik, én bent leszek a megyei könyvtárban. Szeretném, ha ott keresne. Kivéve 10-től 12 óráig, mert akkor át szoktam menni jelenkorba. Szóval amikor november 15-én leutaztam, előtte elküldtem neki néhány verset. Az egyiknél azt javasolta, hogy változtassak valamit a tördelésen, ez volt az egyetlen kifogása. Vittem megmutatni az új dolgokat, közte volt az is, nem nyúltam hozzá. Jól van, magában meg lehet bízni, csak ennyit mondott. Meg hogy aki ilyenkor tényleg megváltoztatja, az neki gyanús, az nem biztos a dolgában, különben minek hallgatna másra. Később a kötetbe a vers úgy került bele, ahogyan ő akkor javasolta. Persze igaza volt, mégsem lehetett megbízni bennem. Benne meg lehetett, minden szempontból. Pontosan válaszolt a levelekre, évekig kézírással, később a nehezebb időszakokban már diktálva. Párizsba is ilyen írógéppel írt levél jött, biztatásul. Levele meglepett. Mindent gondoltam, csak azt nem, hogy Párizsból jelentkezik. Azt viszont már régóta vártam, hogy valami életjelt ad magáról. Ha meggondolom, mit tett, csak helyeselni tudom döntését. Én pedig hálás voltam a helyeslésért, olyan kevés dologba lehetett akkor kapaszkodni. A szerelmemről pedig azt kérdezte egyszer jellegzetes, átható tekintetével, kicsit félre billentve a fejét, mert akkor már nehezére esett az ülés. És mondja, rendes ember az. Nem könnyű annak lenni, ő sokszor volt kutya rossz, ezt már az ágyon fekve mondta a belső szobában, lesoványodva és apróra zsugorodva. A kerti napóra őszt mutatott, ő nyilván sejtette, hogy annál sokkal későbbre jár. Nem nagyon akart enni. Margitka megkorholta, kibejárt a konyhából, hozott be bort egy opálos, szép üvegben. Még a házasságuk előtt kapta Győzőtől. Amikor újra kiment, töltöttem. Áldja meg őt a jó Isten, hogy mennyit tűrt mellettem. Hallottam hirtelen a sírást, és egy másodpercig nem mertem oda nézni. Sejtem én, biztosan tudott ő kutya rossz is lenni, de én ezt az oldalát nem ismertem, nem is ismerhettem. Hiszen amikor én először találkoztam vele, akkor már bölcsé öregedett ember volt, aki hihetetlen méltósággal és nem kevés öniróniával figyelte az idő múlását. Nagyon szerencsés arc volt az övé, én az évek előre haladtával csak szépülni láttam. Volt benne egyébként valami keserű, már-már kegyetlen vonás is, ami csak néha, egy-egy pillanatra tűnt elő, de ha gondolok rá, felrajzolódik ez is az emlékezetemben.
Megint tavasz, megint tavasz. Nem tud meghatni többé. A kell, csábító mezbe bújva. A kell, a törvény masinája. Ezt hallom én kattogni újra s újra. Mandula, kajszi, megyvirág, s a fűben ibolya foltocskák, holnap utára hervadás, vagy gyümölcs, ha jól megy, aztán megint az ősz, s a tél kálváriája. Szabály, ismétlődést nagyon meguntam, s ki örvendeztem a törvénynek egykor, ma fázom tőle, s félek. Azt szeretném, ha kizökkenne a rend a szokottból. Akkor még talán, de lelkem poros hasonlat, elfáradt madár már, s ha villámvág is mellette a fába, csak oda néz, bólint, s tovább se száll már. A kék madár. Csak ötig tudni számolni, s összezavarni azután. Csillagon, holdon ámulni, ahogy legkisebb unokám. De okosodva, kétkedve, mert bonyolódik a mese, s egyre higgadva, mélyedve, gyerekszemmel már sohase. Kérdéseimre kérdeznek, még csak nem is bólintanak, és lassacskán megmérgeznek a bokros értelmű szavak. Szárnyát lebbenti, és elröppen, és meg sem áll a kék madár, s nyújtózik mindidergőbben négy oldalamnál hét határ. Tapasztalat. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. József Attila. Belül a szenvedés, és sehol sincs rá magyarázat. Vizsgálódhatsz körös körül, se fennhéjázás, sem alázat nem vesz ki kínjait közül. Az ifjú álom elröpül, égett tarló a volt vetés. Gubbadhatsz tompán, tétlenül, kezet használhat, hadonászhat, kevés ez is, az is kevés. Belül a szenvedés, se kint, se bent a magyarázat. Az ég borul, az ég derül, a szív jajong, a szív örül a másiktól függetlenül, s az ok kétféle ködbe vész. A kés nyelét nem fogja kéz, vad nélkül zajlik a vadászat. Másfajta nóta. Azokhoz képest, mik közeljövőben lesznek hozzám jövendők, egyre inkább kölykösnek érzem a szót, a beszédet, s leírva is egyáltalán a nyelvi kifejezés formát, akármilyen. A testben történőt csupán a testképes hív módon pontosan közölni, különb-különb sajátlagos jelekkel, a szív változó ütemeivel, görcsökkel, kisebb-nagyobb rohamokkal, vérzéssel, izzadással, köhögéssel, nyögésekkel, ordítással, jajokkal, s mindennemű rokon nyilatkozással, esetleg könnyű alhas, vagy herebizsergéssel, vagy éppen semmivel, méghozzá egy az egyben stilizálás nélkül. Hát folyton gyanakvóbb vagyok, s hitetlenebb a verssel szemben is, ha testi dolgokról próbálna szólni, mert úgyis csak pipiskedés lehet a mély s igaz másfajta nóta mellett. A város oldalában. Egy ilyen este, mondjuk, csípős, nyers, nyári, csöndes, mikor levél csak itt-ott, mikor ritkán remek csak, mikor beléfogózni, mikor nincs már mi tárgyba, nincs már mi gondolatba, egy ilyen este mondjuk ültél ablakodnál a város oldalában, néztél a vaksötétbe, s nem tudtál megfogózni, Jánusz, bátyám, öcsém, te, 500 bércein túl, vad messze, messze tőlem. Egy ilyen este mondjuk pár ezred bércein túl, mikor levél, stb. Ül, mert hát akkor is lesz egy költő, egy jövendő, ül vaksi ablakánál a város oldalában, néz a vaksötétbe, és nem tud megfogózni, de emlékezni tud még. S minket 500 évnyi bérc két széltávolából, Jánusz bátyám, öcsém, te, fázékony árvaságban, irigy nosztalgiával talán majd összegondol.
Tudod, ott a papdomb mellett az a sűrű deszkakerítés, és mögötte az a sok kutya. Ha fölágaskodtam, be lehetett látni azon az olajszagú repedésen. Mondták, hogy kísérleteznek rajtuk, de ez még előbb volt. Akkor még nem ismertelek. Nem tudtam, hogy a tiéd az a piros tetős ház ott balra, aminek csak a tetejét láttam azon a résen. Meg a málami utat is. Később mondtad, hogy a te ablakodba is odalátszott, de akkor még ezt sem tudtam. Azt hittem, ahol beleveszik a látóhatárba, azon túl kezdődik a tenger. Mert már körülötte az a hatalmas repceföld is olyan volt, mint a tenger, csak sárga. És hogy semmerre másfelé, csak is arra felé lehetne jó. És hogy mindig a lemenő nap fényében van ez. Míg nem egyszer, akkora már kicsit túlnőttem azt a repedést, azon a palánkon, apám kezemet fogva ereszkedik lefelé velem, azon a meredek utcán, s te előttünk félúton. Emlékszem, naplemente volt. Tudod, amikor szemünk sarkában onnan a püspöki palota tornya, mint remegő fényoszlop, s akkor mondta nekem apám, hogy az ott Csorba Győző, a költő. Titokzatos súlya lehet-e szónak, mert ezután a kaputok mellett elhaladva, akkoriban csak pár házal laktunk arrébb, úgy éreztem, valami különös dolog beavatottja vagyok, legalábbis a lejtő aljáig. Aztán eltűnt a palánk is, pedig már nem kellett volna Lábujjhegyre állnom, akár a tetején át is, de ezt a Lábujjhegyet elmondom. Mesélted, ekkor annyi idős lehettél, mint én akkor. Egy lányal sétáltál a nádar előtt, mi játékos kedvet ad Ámor vagy Érosz, s ágaskodva lépkedtél mellette, mivel hogy kissé magasabb volt. Hát bizony így jártam egyszer én is a nádor előtt. Ismerted őt, ami most úgy tűnik nékem, talán éppen akkor. S hogy együtt villant szemünk a veled töltött utolsó szilveszterünkön, arra a karcsú, hosszú lányra, aki számodra is, számomra is az akkorit idézte. S így tör rám minden, ami akkor, pedig hát most, mintha most. Tudod, úgy érzem, megidéz, ha fölkavarom az emlékeket, ezért is beszélhettem a nőkről inkább, mintha tudat alatt a város nemét keresné az ember, még ha tudja is, hogy nincs ilyen. De mégis, mintha minden pillantás erre a városra az asszonyi öl képzetét idézni. Ezért is talán szűkszabúbb az emlékezés, ha róla beszélünk, és ami felbukkan, még ha leplezve is, mintha némi zavartságot rejtene. Magabiztosnak szerettem volna tűnni én is, beszélhettem palánkról, nőkről, ami úgy történt valóban. De nem tudom elmondani utcáról utcára a veled bejárt helyeket, például a Király utcában, ahol lefényképeztelek, vagy a könyvtárban együtt töltött hosszú éveket. Én mondtam unokádnak, hogy de mégsem árulhatom el. Vagy ahogy törődtél a mi akkori pályánkkal, Csordással, Meliorisszal, Lajossal, velem, a félkorsó hiányból látod, mi lett. Városodban az ősz kirakta foltjait a tájra most is. Valami folt kúszik ide elém a papírra, tudod, Győző bácsi.
Nem nőttem bele. Lötyög rajtam, még nem nőttem bele, kis életem. Pedig leszek lassacskán nélküle, pucérra vetkezem. Ábrándozom, mi is lett volna, ha mind kellene, most úgy feszülne rajtam a ruha, sehol ránc vagy rece. Ezer hajlott érintkezési pont várt hasztalan, s ez így marad már, vonzódás, iszony, végképpen oda van. Jaj, hogy kívántam megpróbálni sok vad és szelid kísértést, mely köröttem háborog, apad, majd föltelik. Hol sikerült, hol nem. Jobbára nem. Ráncok, recék szabdalnak át most is keservesen, és porrá ég a szép. Akárhogy történt, nem siránkozom. Apró mosoly képződik félrebillent szájamon, nagyon-nagyon komoly.
Vetkezvén bőrig mesztelerre. Fáj, hogy fogyóban, elfogyóban, alig. Tudomásul veszem, sóhajtok csak mindent tudóan, hogy mi ez, meg se kérdezem. Betörtem, mint XY. Magam nem érvel biztatom statisztikával, hogy vagyis hát, hogy mindig, nem csak rendszerint, s hogy senki sincs, kitartva titkát becsaphatná kedvenceit. A kedvenc is kegyetlenül kijózanul, ha oda jut, és oda jutni kényszerül, kitárul előtte az út. Hogy mi ez, már nem kérdezem. Vetkezvén bőrig mesztelerre, a nagy, utolsó küzdelemre magam talpig fölvértezem.
Űr utánom. Akkor tehát megfosztva, végképp szobámtól, szememtől, virágaimtól, fiókjaimtól, írótollaimtól, kedvem szerint választott, rám parancsolt mozgásaimtól, s kint a kertben, fáimtól, bokraimtól, vagy messzebb a Széchenyi tértől, a szeliden hajló mecsektől,
s a többitől, s ami mindenek közt a legkegyetlenebb, megfosztva önmagamtól is. De ki lesz megfosztva mindezektől, ha én már nem leszek? Szóval magam nélkül, magam a mindenségben szétoszolva, szabályosan, de úgy, hogy nem magam már. Jobb volna még előbb begyűjthetni régi természetes zsákmányaim, mik valahol kísérnek, s mindegyiket a saját eszközével, a saját rendje szerint helyre rakni. Hogy űr utánam ne maradjon, űrt utánam senki se lásson, legfőjebb csak az az egyetlen egy, aki mind beszélik, hajszálaim számát is ismeri. Itt érzem közel. Most már valóban itt érzem közel, s próbálgatom, miképp is kezdjem el, ha esetleg nem is kérdezne, de úgy nézne rám, úgy nézne a szeme. Most már előfordulhat, fordul is, sok kortársam ma van, holnapra nincs. Egy gondolat, mely kezdődött halott, bennem is befejezetlen marad. És túl következik a folytatás, ha igaz, ha nem csak önáltatás, bölcs, bölcselő, ezer okoskodó leszűrt bölcselme, mit tamáskodó agyam naponként szíd vagy ünnepel, mert már valóban itt érzem közel. Vereség. Egy éjszaka levetkőzött a fügefa. Alatta a levél, gyűrt szoknya körbeér, ahol gyümölcsei, fordított csöcsformájú csöpnyi kincsei csüktek, most ott rideg gajak lebegnek. A kert lakói csöndesen remegnek, körülfogott, levert, megrémített csereg. Mi lesz jövőre? Előre tanítom nyelvem sűrű búcsúszóra, talán nem is elmondhatóra, hiszen talán e tél után nyelvem se lesz már, s ez az igyekvő stréberség, hát ha meddő, se árt, se használ.
Szárnyak suhognak, ének árad, vetélkedik buzgó bogárhad, növények sarjadnak, kimúlnak, a nagy ritmushoz idomulnak, zúgnak, ha széli nal közéjük, terem vagy nem terem szeszélyük, százféle színben színesednek, száradnak, tűzön szenesednek. Körülfognak, és el is takarnak, táplálnak, óvnak, nyugtot adnak. Mehetnék eztán óceánra, halott, holdbéli pusztaságra, néhány papírlappal kezemben, bőkert övezne ott is engem, a kertből vers lett, s míg a vers él, e kert erősebb lesz a kertnél.
A kertből vers lett. Csorba Győző emlékműsor hangzott el. Összeállította Parti Nagy Lajos. Közreműködött Bertók László, Márton László, Parti Nagy Lajos, Pálinkás György, Tóth Krisztina. Verseit elmondta hangfelvételről Csorba Győző. Zenei szerkesztő Molnár András. Szerkesztette Bán Magda.